Tebenned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A nyár a gyermekek számára a táborozások ideje. Akik a legjobban értenek talán a táborozáshoz, azok a cserkészek. Az elmúlt két héten hihetetlen méretű 1700 fős tábor volt a Bakonyban, Homokbödögén, az úgynevezett budai kerületi nagy tábor. Nyílt napot is tartottak, ahol a szülők megnézhették, hogyan is élnek csemetéig cserkész módra. Ezen a napon Vörös Virág bekukkanthatott a tábor életébe, Gerő Péter parancsnok segítségével. Hallhatják majd Irsai Nagy Dénest, aki a budai református gyülekezet csapatát vezette 15 éven át. De először Tarnai Edit öreg cserkészt hallhatják.
Én csak farkaskölyök voltam.
Farkaskölyök? Ez micsoda?
De már lehetett kis cserkész, ugye? Azt megelőzte. Az én cserkészetem tulajdonképpen az illegalitásba történt. Tehát mondjuk az egyenruha, vagy viselése, vagy ilyesmi, ugye az nem volt lehetséges, de a szellemiségnek a megőrzése az igen. Többször alakult újra. Akkor 56-os forradalom után szintén kezdődött egy kicsit újra alakulni, de akkor megint csak egy picit sikerült. Akkor voltak ezek a nagyon jó kis közösségek, bázis közösségek, amelyek tényleg búvó patak szerűen bújtak meg a társadalomban, vidéki városokban, Pesten, mindenütt ez a mozgalom rendkívül élő volt, de nagyon titkos. Tehát, ha egy ilyen közösségben volt 10 ember, az nem tudta, hogy a másik 10 hol van. Amikor én középiskolás voltam, én már jártam ilyen közösségbe, a Fekete Hollók című közösségben, nekem ez a lételemem volt. Itt mindig a minőségnek kellett érvényesülnie. Tehát soha nem akart olyan tömegmozgalom lenni, amely létszám szerint nagy, hanem lélekben próbálta, hogy úgy alakítani az emberi jellemeket, a gyerekeknek a fejlődését, hogy a személyiségük legyen pozitív. Voltak ilyen csoportok, hogy a fúrújások például. Mindenféle leglehetetlenebbnek tűnő címeken jöttünk össze, de azért volt átfedés, hogy találkoztunk. És mi nagyon óvatosnak gondoltuk magunkat, mert amikor jöttek a fiúk, akkor mondtam, hogy a kabátot ne az előszobába tegyék fel, hanem vigyék be a legbelülre. Szóval ne jön, hogyha valaki véletlen becsönget, feltűnő legyen, ugye, hogy el is kezdődött, és egyszer csak csöngettek, és hát kimegyünk ajtót nyitni az édesanyámmal, és ott áll két férfi, és az egyik rögtön beteszi a lábát. Nem tudom már milyen indokot mondtak, hogy szeretnének beszélni velünk, vagy olyan, és beléptek. És még mindig maradt, úgy látszik, több kabát a fogason a kelleténél, mert azt mondta az egyik, mi ez a sok kabát? És az én édesanyám úgy meglepett engem, én soha nem hallottam, az édesanyám valótlant mondott volna. Életében szerintem először is utoljára, hát meg kell mondani, hogy nem mondott igazat. És azt mondta, hogy a kislányom eljegyzése. Én egyetemista voltam akkor, és bennült a sok egyetemista fiú. És akkor én beszaladtam, és mondtam, fiúk, itt az ávó, egy vőlegényt kérek. És az egyik fölöttem két évvel járó bölcsész fiú fölállt, és mondta, hogy jó. És akkor de nem volt jegy, akkor mondta, és egy igaz vőlegénytől jegygyűrűt kérek. És akkor kaptunk kölcsön jegygyűrűt. És akkor kimentünk, és hát ugye mint, mert ők mondták, hogy akkor hozza ki a kislánya, mutassa be a vőlegényt. És azért kellett nekem kimenni, és szerezni egy vőlegényt, és akkor kimentem a Lacival, és hát kimentünk, mint jegyes pár, és csodálkoztak, és az egyik meg is jegyezte, hogy hát érdekes, előbb nem láttam a kezén ezt a jegygyűrűt. Ez alatt az idő alatt, amíg mi kint tereferéltünk, ezek a fiúk pillanat alatt minden jegyzetet, mindent eltüntettek az asztalról, a kártyák fölkerültek, ital került az asztalra, úgy nézett ki az egész, mint egy kártyázó társaság. Végül is elmentek. Számtalan kis közösség működött, amelyekre lecsaptak természetesen. Óriási sok megpróbáltatás, megkurcoltatáson mentek keresztül az akkori fiatal cserkészvezetők. Egyet mondok például a Körvei Gyurka bácsit. A gulágot szenvedett cserkészpap. Gyurka bá 1919-ben született. a Magyar Cserkész Szövetségnek a kis cserkészeivel foglalkozott vezetőtiszt volt. Egy mondva csinált ügyben letartóztattak, hogy részt vett volna valami szovjetellenes tevékenységből, szó nincs. Egyáltalán szó nincsen. Minden esetben 8 évre elítélték, és kivitték a gulágba. Éhezés volt. Volt egy olyan mozzanat ennek az ott töltött időnek, mikor a maga tehetetlen rabokat egyszerűen földobták egy teherautóra. És egy ilyenre került föl Gyurka bá is, akit aztán egy raborvos mentett meg, mint kispapot. 1953 után jöhetett haza, 56-ban szentelte pappá Svoly püspök úr, és Duna Bogdányi káplánként folytatta lelki pásztori munkáját, de nem hagyott föl az illegális cserkész munkával sem. Ez jóval később, amikor alakult, az új alakult Magyar Cserkész Szövetség, a Bemrakparton voltunk akkor, és akkor egyszer a Gyurka bá odajött, és most ez a kép úgy beugrott, hogy nézte azt a fajta képzést, amit akkor mi próbáltunk adni a fiataloknak. És annyira látszott a tekintetén, hogy legkisebb jelből megérezte, hogy ez a kiképző, ez nem egy igazi cserkész. Ehhez, ebbe élni kell olyan huzamosan, mint ahogy a Jóisten nekem megadta, hogy az egész életemet ebbe tudtam élni. Hát ez egy csodálatos ajándék volt.
Mitől igaz egy cserkész?
Mitől igaz egy cserkész? Egy cserkész attól igaz, hogy az élet minden váratlan szituációjában úgy reagál, hogy az Istenhez és a hazához szű marad. Akkor is, ha ebből neki hátránya lesz, az embereket nem a szavaik, hanem a tetteik határozzák meg. Tehát, ha ő meglát egy elesett, szegény idős embert, és nem siet a segítségére, akkor ez az ember nem cserkész. Lehet rajta szép cserkész egyenruha.
És az ön életében ez hogy volt? Hogy próbált igaz cserkész lenni a tesztelén keresztül?
Biztos nem mindig sikerült. Ez biztos, hogy tehát nem minden cselekedete most tündöklő és ragyogat, erről szó nincsen. De én úgy próbáltam, hogy például karrierért nem léptem. Az életem szömében középiskolai tanárként dolgoztam, mert akár mennyire is igyekeztem, engem mindig odébb tettek, mint tanárt a világnézetem miatt. Amikor mindegyik iskolából olyan jellemzést kaptam, hogy szakmai munkája kifogástalan. És én ezt ma is így érzem, nincs kétféle élet. Ha valahova elkötelezem magam, akkor azt szerint kell élni. Én úgy igyekeztem mindig, hogy az ifjúsággal tudjak foglalkozni, abban a szellemben, amiben én felnőttem, tehát a katakombák által kapott szellemiségben. Na most, amikor jött az a lehetőség, hogy újra alakulhat a Cserkész Szövetség, ugye a gyökér az a múltban keletkezett, a Múzeum Kávéházban ültek össze öreg cserkészek, és beszélgettek a Magyar Cserkész Szövetség újra alakulásáról. Január 23-án megalapítottuk a Magyar Cserkész Szövetséget, elfogadtuk az alapszabályt, és ezzel az előkészülettel vált lehetővé, hogy egyes sorszámmal alakult meg a Budapesti Bíróságon, bejegyezték a Magyar Cserkész Szövetséget. Egyes sorszám alatt. Mi voltunk az első bejegyzett. Nem semmi. Ezek után a következő nagy lépés volt, hogy február 11-én megtartottuk az első szabályos hivatalos közgyűlést. Óriási tömeg volt, nagy lelkesedés, forró hangulat. Hát felejthetetlen ünnep volt ez a mi számunkra, és ekkor jött a lényeg, 1989 őszén óriási szervező munkába kezdtünk, mindannyian, akik voltunk, és jártuk az országot, és emberekkel ismerkedtünk meg, és kötöttünk barátságokat. Ezt nem lehet elmondani, ahogy az újjá alakult Cserkész Szövetségben ezek az idős emberek, mert azért mi már akkor nem voltunk olyan fiatalok, ugye, vettük ki a fogadalmat, de olyan helyen is, ahol nem is volt cserkészet, vidám, daloló, fiatal gyerekek, akik szerettek táborozni, szerettek játszani, szerettek együtt lenni, összetartozni. Egy szóval csodálatos volt.
De mindenhol próbálták újra benyitani a cserkészetet.
Igen, minden. Az egész országban sikerült is. Mert most például, amikor mi itt ülünk ebben az unalmas Tájh utcai lakásban, akkor most magas létszámmal a mostani cserkészek, fiatal, remek emberek a KNT-t tartják, a kerületi nagytábort.
Szabad a fiúk, a nap arca meded, ott közül a friss tüzes éved. Járjuk be a mezőt és a rengeteget, szabad ott a szabadban a lélek, ott zenne szívem tisztalán, s az Isten arca néz le rám, de mellett én ott megterem, erő, szabadság, győzelem.
Vigyázz! Itt vagyunk most Homokbödögén, itt vagyunk kinn az erdő szélén. 10 altábor úgy van felosztva, hogy minden csapatnak meglegyen a saját szabad tere. Volt egy nagy közös hadijáték, számháború ennek a, hogy mondjam, már az úttörő elnevezése, tehát ezt a, annak idején a cserkészeknél hadijátéknak hívták, és most is így igyekszünk visszavezetni, mert igazából itt nem csak arról van szó, hogy számokkal a fejünkön rohangálunk, hanem itt nagyon komoly egyéb is történik. Cserkésztáboroknál az a szokás, hogy amikor elmennek táborba, akkor jó előre kitalálják, hogy egy történetre ráfűzik az adott táborukat. Most ez az 1800-as évek Európáját eleveníti meg, a mi altáborunk a porosz altábor. Például a tábor második éjszakája, az a Vilmos császár, akkor még csak királynak az esküvője volt, ahova meghívtuk a többi altábort is, és itt a táborban volt a Vilmosnak az esküvője. Szépen eljátsszuk ezeket a dolgokat. Persze hát a magunk módján, mert ugye mi kértük a nászajándékot, összeállítottunk nászajándéklistát, ahogy az mostanában szokás, ugye? Mert ugye a császár kívánt látni egy balett előadást, volt rá 4 órájuk, hogy összedobjanak egy balett előadást. Kértek egy kocsit az araboktól, az arabok csináltak egy kocsit. Amikor mi fölvonulunk a központi alakulótérre, akkor visszük a saját kis altábori zászlónkat, igyekszünk poroszosan. Van külön keretmese ruhánk, tehát van egy egyenruháink, ami nem a cserkész ruha. És ugyanúgy, hát ugye a császárnak is ugye szépen megvan a maga öltözete, a nagy bajusza, ahogy kell, a Vilmos, ahogy kinézett. Lesznek portyák, holnap este indulnak a sportnap után, veszik a zsákjukat és mennek ki, a nagyobbak ugye sátor és minden egyéb nélkül mennek, már a kisebbek vihetnek magukkal egy ponyvát, tehát ők se sátrat visznek, hanem ezeket a műanyag ponyvákat, aztán majd fölkötik maguk fölé, és akkor befekszenek alá. Kisebbek ők olyan 12 évtől fölfele, tehát már a cserkész korosztályuk már sátrak nélkül mennek ilyenkor. Talán én azt hiszem, hogy egyfajta életre valóság is lehet a célja ennek, tehát szokják meg a nomádabb körülményeket, vagy a nehéz és ilyenkor könnyen veszik ezeket az akadályokat. Tehát az, hogy ilyenkor általában egy raja alszik együtt, tehát a kisebbeknél, tehát mondjuk 30 ember alszik így közösen egy ponyva alatt, az azért a nagyon jó hangulatot tud teremteni, este tüzet raknak, megsütik a maguk szalonnáját, aztán másnap reggel pedig úgy jönnek vissza a táborba, egy túrá vagy estére itt vannak. Az őrsvezetőik vannak velük, akik adott esetben lehetnek 16 évesek. Olyan 8 évestől vagyunk mi itt az altáborban, 8 és 18 között. Ott van a zöme. Pont tegnap volt egy olyan, hogy délelőtt külön foglalkoztunk a fiúkkal és külön a lányokkal, úgynevezett fiú-lány napot tartottunk, és voltak beszélgetések korosztályonként a fiúkkal is, és a lányokkal is az őket érintő problémákról. Ő sokszor azért talán otthon nem mernek olyan nyíltan beszélni a gyerekek. Tegnap este azra 12 cserkésszel, akik ma fogadalmat fognak tenni a mi csapatunkból, elmentünk külön a csapat vezetői, illetve az ő őrsvezetőik. Egy napot külön töltöttek egyesével, nap második felét kettesével az erdőben, és este volt egy közös tábortűzünk, ahol minden vezető készült valami kis idézettel. Miért lesz valaki cserkész? Mi értelme van annak, hogy cserkészek vagyunk? 10 éve vezetem ezt a csapatot, kicsit több, mint 10 éve, és lehet látni azt, ahogy fölnőnek ezek a gyerekek. És lehet látni azt, hogy miből mi lesz. És olyankor azt mondom, hogy van értelme ezt csinálni. Még ha sokszor úgy érezzük is, hogy az árral szemben úszunk.
Mert úgy érzitek?
Ez a mai világ nem erre van berendezkedve, tehát a cserkészet által sugalt eszmék és gondolatok, azok nem azok, amik mai világban divatosak. Ha nem is mindenkinél, de a gyerekek egy jó részénél sikerül elültetni ennek a magját, akkor már érdemes volt csinálni.
Milyen ős vagytok?
Harcsa.
Ezt ti eszkábáltátok?
Igen, de még nincs teljesen kész.
Egy kicsit rozog még itt.
Ez a kuka, csak hogy szétszakadt, és a tisztaságiak még nem tették vissza.
Vannak ilyenek, hogy tisztaságiak?
Igen, minden nap be van osztva, hogy ki a konyhás, tisztasági, vizes, és igen.
A táborgyújtó.
Mindenki kapott például a sátorrendre pluszpontot, hogyha a sátra mögé épített ilyen padot, asztalt, ilyesmit.
Fiúk, látom, hogy rajtatok narancssárga kendő van, de egy cserkésznek zöld színű a kendője, nem?
Igen, mi kis cserkészek vagyunk.
És mi az a kis cserkész? Miben más, mint a nagy cserkész?
Hát. Az, hogy nem vezet őrset.
Igen, és itt tiszteleg, nem pedig így.
Hány ujja?
Kettő a kis cserkész, és három a nagy cserkész.
Tehát felmutatod a két ujjadat, hogyha kis cserkész vagy.
Ha nagy cserkész, akkor meg a három ujjadat.
Hogyan köszönnek a cserkészek egymásnak?
Légy résen, és jó munkát!
Azt most véd nekem, hogy hogy néz ki a cserkész egyenruha, amiben most vagy?
A cserkész egyenruha, itt a cserkész lilió, mint a Hungária jelvény, és még sok jelvény hiányzik.
Egyenruha, inget betűrni, gombokat begombolni, nyakkendőket megkötni, gubacsokat föl.
Csapat, vigyázz! Hát ezúton szeretném én is köszönteni két szóval a szülőket, akik eljöttek a 2010-es ígéret és fogadalomtételünkre, valamint a legifjabbakat, akik most erre az egy napra lejöttek a táborunkba. Egy csapat-csata kiáltással üdvözöljük a tücsökörsöt, akik a legkisebbek, és így még nem éjszakáznak velünk.
4-33!
Csapat, vigyázz!
A kis cserkész mindig uralkodik önmagán.
A kis cserkész vezetőire hallgat.
Ígérettétel következik. Kis cserkészek, tiszteleg!
Ígérem,
hogy Isten segítségével a jóra törekszem.
Ismerem a kis cserkész törvényt,
és azt megtartom.
Igaz.
Most lettél kis cserkész, ugye?
Igen.
Mi van ezen a lapon, amit kaptatok?
Kis cserkész törvények, meg az eskü.
És mit szeretsz a cserkészetben a legjobban?
Táborozás, meg a sátorba alvás.
Az izgalmas?
Igen.
Az egyik legkedvesebb elismerést, amit kaptunk, a püspök úrtól, Szabó Istvántól kaptuk, amikor a fia az első cserkésztáborból hazatért. Héttel később, istentisztelet után a püspök úr magához intett, amikor búcsúztam el tőle istentisztelet után, és mondta, hogy hát Dénes, most látom igazán, hogy mire jó a cserkészet. A fiam hazajött a táborból, és minden reggel felkelt, beágyazott maga után, majd a konyhában elmosogatott, ami mosatlant talált. Ez csak egy hétig tartott, de ez a hét már számára megmagyarázta, hogy mit jelent a cserkészet? A cserkészet több, mint egy egyszerű ifjúsági tábor, vagy egy egyszerű egyházi ifi. Össze van gyúrva vallásból, természetjárásból, táborozásból, és egy jó nagy adag önkéntességből. A világon 25 millió cserkész van. Az a tudat, hogy te egy olyan közösségnek vagy tagja, ahol 25 millióan gondolkodnak ugyanúgy, mint te, az önmagában komoly erőt ad. Ahogy én tudom, hogyha bárhova vet a sorsa, nagyvilágban, ha valami nagyon nagy gondom van, meg tudom keresni a legközelebbi cserkész csapatot, és hozzájuk bizalommal fordulhatok. Ugyanúgy szoktak néha hozzánk is fordulni. Az elmúlt hetek árvízi védekezésében nagyon sok cserkész vett részt. Én például tartalékos katonaként Felső Zsolcán homokzsákoltam, amikor előző nap egy cserkész rendezvényen elmeséltem, hogy másnap megyek Felső Zsolcára, ahány üres hely volt az autóban, annyi cserkész jelentkezett még, hogy ők is jönnek velünk. Eleve Magyarország demográfiai helyzetéből adódóan sokkal több katolikus van, mint református. De sajnos az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy 1989-ben még meg sem száradt a tinta az alapítókiratán a Cserkész Szövetségnek. A katolikus egyház püspöki körlevélben elrendelte, hogy bármi áron azonnal meg kell kezdeni a cserkész munkát minden plébánián, minden lehetőséget meg kell adni nekik, hogy fejlődjenek, és minden támogatást meg kell adni nekik. Egy évre rá a református egyház még mindig nem alakított ki egy saját álláspontot, hogy szabad-e a református egyház községekben cserkész csapatot alapítani. Életem első két évét egy katolikus fenntartású cserkész csapatban töltöttem, mivel a Budahegyvidéken még nem indult be a cserkészet, nem járult hozzá a püspök, hogy cserkész munka legyen. Ez az egész szellemiség, hogy egymásra nem csak fele barátként, de testvérként tekintünk, ez elképzelhetetlen istenhit az isteni kegyelem nélkül. Egy nyugalmazott angol tábornok alapította a cserkészetet. Bipi, a beceneve, így ismeri minden cserkész. A búrháború során Baden-Powell angol tábornok, mikor nem volt elég katonája, kisebb segédfeladatokat gyerekeknek adott, ki az ostrom során, és meglepve tapasztalta, hogy néha megbízhatóbban hajtották végre azokat, mint a felnőtt emberek. Innen indult a cserkész pedagógia alapgondolata, hogyha egy gyerekre felelősséget bízol, ő azt ugyanúgy fogja elvégezni, mint egy felnőtt. Amikor hazatért a búrháborúból, Bipi nemzeti hős volt, és írt egy könyvet a háborús tapasztalatairól, melyet a brit hadsereg kiadott. Ez volt a Aids to Scouting, segédlet cserkészéshez, így lehetne lefordítani magyarra, ami egy katonai kiképzőkönyvnek indult, és meglepve tapasztalta, hogy gyerekek körében lett bestseller. Elkezdett kísérletezni Bipi, egy kísérleti cserkésztábort szervezett 1907-ben a francia-brit csatorna egyik szigetére, Brownsea szigetére, ami nem csak azért volt forradalmi, mert hogy gyerekeket vitt sátrazni, de minden társadalmi rétegből vitt gyerekeket. A közvélemény felháborodással kezelte ezt, hogy egy egyszerű portás csemete és egy lord csemete egy sátorban aludjon és közös bográcsból egye a vacsorát, amit maguk főztek. Ez a kísérleti tábor volt az első cserkésztábor, és innen ered a cserkészet eszméje és gondolata. A kiadója felajánlotta Bipinek, hogy indít egy Scouting című folyóiratot, cserkészet című folyóiratot, amit ő kiad, mint gyerekmagazint, hogyha Bipi elkötelezi magát, hogy minden héten ír bele legalább egy cikket. Ez a folyóirat lett a megteremtője az angliai cserkész szövetségnek. Gomba módra szaporodtak a cserkész csapatok Angliában. Nagyon hamar lánycsapatok is megalakultak, ami a viktoriánus Angliában szinte felháborító volt, hogy lányok sátrazni menjenek. Nem sokra rá a nagybecskereki piarista gimnázium értesítőjében leközölték a Scouting for Boys fordítását. Ez indította el a magyar cserkészetet. A nagybecskereki cserkész ezred volt az első hivatalos cserkész alakulat Magyarországon.
Vajon mi az az igény szerinted, amire BP így rátapintott?
A gyerekek igénye, hogy komolyan vegyék őket. Bipi a lelki ismerete szerint legjobbal töltötte meg a gyerekek igényeit, saját tapasztalataiból merített, így lett ebből vallás, becsület és természet.
Te személyes Isten hited, hogy fonódik össze a cserkészettel?
Úgy gondolom, hogy minden embernek a Jóisten szán valami célt az életben. Én érzem és tudom, az én feladatom az volt, hogy ezt a cserkész csapatot vezessem 15 éven át. Nagyon komoly munka volt újra egy cserkész csapatot csinálni. Nagyon sok áldozattal és nagyon sok energiával járt, de én úgy érzem, hogy volt értelme annak, amit csináltam. Ilyesmit nem lehet hit nélkül. 1996-ban két hete ömlő esőben táboroztunk, az eredeti táborhelyünket el kellett hagynunk, mert elöntötte a víz. Az új táborhelyen nem volt rendelve élelmiszer, és hát 96-ban azért volt úgy, hogy egy hétre előre meg kellett rendelni a kenyeret, hogy legyen is. Volt olyan nap, amikor 10 perccel boltzárás előtt bőrigázva bandukoltunk Pápavárosában, és próbáltunk összeszedni 40-50 kiló kenyeret, ami nagyon nehéz feladat volt. De mindig találtunk boltot, ahol volt még 20 kiló kenyér, és azt várták, hogy mi lesz ezzel a 20 kiló kenyérrel, és akkor mi betoppantunk és elvittük. Ezek a kis apró győzelmek, amik mutatják, hogy valaki már gondoskodott arról, hogy legyen kenyerünk.
Enyém a világ, s mit betölti, növény és állat, csillag és ember, égi és földi. Az ember szíve benne háladásra, magasztalásra, csodára lelve, csodára lelve.
Tarnai Editet, Irsai Nagy Dénest, Gerő Pétert és a 433-as cserkészcsapat kis cserkészeit hallhatták a Homokbödögei kerületi nagytáborból. Most a következő hét református eseményei következnek.
A vonalas telefonon keresztül végzett lelkigondozás mellett most már a világhálón keresztül is segíteni szeretne a Magyarországi Református Misszióközpont. Augusztus 1-től egyelőre hétvégenként, péntek, szombat, vasárnap este 9 órától éjjel 1 óráig várják a csetelőket, a telefonálókat. A szolgálat segíteni szeretne a lelki válságban, reményvesztettségben lévő embereknek. A lelki gondozás elérhetősége www.skype-telefon.hu. Az árvíz levonulása után is szükség van a bajba jutott családok támogatására. ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat támogasson egy árvízkárosult családot elnevezésű programjával lehetőséget akar adni, hogy segítők és rászorulók egymásra találhassanak, és személyes kapcsolatot alakíthassanak ki. Páratlan hetet szerveznek az egyedülálló keresztény fiatalok részére Vajtán, a Zicsi kastélyban, július 26-a és 31-e között. A résztvevők Fűtő Róbert előadásait hallgathatják meg. Családi délutánra várják az érdeklődőket Soroksár Újtelepen, a leendő templom területén július 25-én, vasárnap délután 4 órakor. A Királyhágó melléki egyházkerület nőszövetségének 11. konferenciáját július 24-én tartják a Nagybánya óvárosi református templomban.
Hallgassuk meg Isten szavát az első korintusi levél második részéből. Mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Az emberek sokszor azt érzik, hogy a lelkész beszél, de amit mond, annak nem feltétlenül van köze az életéhez. Amit most mondok, az én rám és mindannyiunkra vonatkozik. Mert magam is úgy vagyok, hogy szaladgálok ide-oda, de ritkán adódik lehetőség arra, hogy leüljek, és megkérdezzem magamtól, ennek az egésznek mi az értelme? Mintha egy kifordított kabát lenne a világ körülöttünk. A mélységek elrejtve, a felszín, mindaz, ami nem az élet lényege, fecseg, mint a Dunának kosz. Azt hiszük, minden elfér egy életben. Elfér a pénz, elfér a boldogság, elfér a hit is. Pedig úgy tűnik, hogy egyfajta bolyongásra van csak időnk. Én magam is megdöbbenek saját dolgaimon, hogy mennyire kevés energiát szentelek annak, amiért érdemes élni. Pilinszky János gondolata cseng a fülemben. A tékozló fiú horizontális vándorlásra indult, az atya vertikális vándorlásban várta őt otthon. Nem lehetséges egyszerre tékozolni is, meg gyűjtögetni is. Egyszerre isteni dimenziókban egyre mélyebbre jutni, de vízszintes, horizontális földi utakat is mind-mind bejárni. Mivel ma a mélység nem jelent kihívást, nem érezzük vándorlásnak azt, amikor az Isten titkait kutatja a lelkünk, így aztán fel sem tűnik, mennyire tékozlók lettünk. Mi lenne, ha pontosan olyan izgalmas tétje lenne Isten mélységei megértésének, mint egy-egy gazdasági döntésnek, vagy egy kirándulásnak? Mi lenne, ha kifordítanánk a kabátot? Hiszen valójában a szív mélysége az élet központja. Valójában azok a titkok tartanak minket, amik a lelkünk mélyén vannak elrejtve. Ezért félünk talán ezektől a titkoktól, mert beleremegünk, ha meglátjuk őket a maguk valóságában. Vannak dolgok, amikről jobb nem beszélni, amiket jobb nem feszegetni. Lapozzunk, ahogy mondják némelyek, amikor a beszélgetést kezd kínossá válni. Mi tévők legyünk hát? A legnehezebb és legfélelmesebb dolgát kellene megtudnunk életünknek, és nem merünk belenézni. Éppen magunkról, éppen a lelkünkről van szó. Ahogyan Perseus csak úgy tekinthetett a medúza képébe, hogy tükörként használta pajzsát, mi is vegyük kezünkbe Isten szavát. Ne hagyjuk fel félelmeink miatt azzal, hogy a lélek mélységeit megvizsgáljuk, hiszen különben a felszíni fecsegésben maradunk csupán. Igenis, fordítsuk vissza a kabátot. Ezt a mélységben való kutakodást azonban ne bolond módon tegyünk. Lelkünk terhe tényleg nagyobb súly annál, mint hogy magunkban el tudnánk viselni. De Isten szavába kapaszkodva az ő tükrében pontos képet kapunk arról a mélységről, ami bennünk is él, és amit emberi erővel meg nem ragadhatunk. Adja Isten, hogy az atyai házban maradva egyre mélyebbre vándorolhassunk. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es telefonszámot lelki kérdésekkel. A most hívható szám tehát 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.